Múlt héten még nem, most csütörtökön viszont néhány óra alatt sikerült megállapodni az Európai Unió vezetőinek a közeljövőt illető legfontosabb kérdésekről. A brüsszeli EU csúcson eldőlt, kik fogják vezetni a közös intézményeket és milyen távlati célok felé fordul az Unió a következő 5 évben. Ráadásul Volodymyr Zelenszkij és Ukrajna is elégedetten távozhatott a látogatásról. Mit szólt ez Orbán Viktor, és érdekelte bárkit egyáltalán? Vele ellentétben tudott-e alkukat kötni Giorgia Meloni? Mi a menetrend mostantól, és hogyan fordul rá az EU a hétfőn kezdődő magyar soros elnökségre? Erről fogom kérdezni a mai adásban kollégámat, Gyükeri Mercedest, aki a helyszínről követte az eseményeket. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Szia Merci, köszöntelek a műsorban!
Szia Iván, köszöntöm a hallgatókat!
Múlt héten még arról beszélgettünk Arató Laci kollégánkkal, hogy az informális EU csúcson nem sikerült megállapodni az EU csúcsvezetőkről, a formálisan már nem ez a helyzet, hogyan zajlott a tegnap délután, tegnap este, hogyan sikerült megállapodni az új vezetőiről az Uniónak?
Szokás szerint úgy indultunk neki a történetnek, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. Ehhez képest este 11 után nemhogy ennek a napirendi pontnak vetettek véget az uniós állam és kormányfők, hanem általában minden programpontot lezártak, ami a csúcs előtt volt. És ugye, ami minket most legjobban érdekel, sikerült megállapodni a csúcsvezetők személyéről is. Egyébként a három csúcsvezető, tehát az Európai Bizottság elnöke, az állam és kormányfőket tömörítő európai tanácselnöke, illetve az EU-s diplomácia vezetője, akit nem külügyminiszternek hívnak, hiszen itt hivatalosan nem kormány van, hanem ő a kül- és biztonságpolitikai főképviselő, tehát az ő személyéről is sikerült megállapodni, és ez a megállapodás, ez pontosan az lett, amire javaslatot tettek egy héttel ezelőtt, de akkor azt nem sikerült lecsapni, most pedig igen. Hogyha neveket akarok mondani, Ursula von der Leyen maradhat újabb 5 éves ciklusra az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnöke Charles Michel helyett António Costa volt portugál miniszterelnök lehet, a kül- és biztonságpolitikai főképviselő pedig Kaja Kallas észt miniszterelnök.
Kötekedette ezzel kapcsolatban ezúttal Orbán Viktor, és talán ennél is érdekesebb, hogy ez számított-e bármit, és hogyha megnézzünk egy másik karaktert, megnézzük Giorgia Melonit, akinek azért a szava jóval erőteljesebb jelenleg, mint Orbán Viktoré, ő hogyan viszonyult ezekhez a döntésekhez, mit szólt hozzá?
Hát szerintem itt az lenne a hír, hogyha Orbán Viktor nem kötekedett volna, de hogyha azért jól belegondolunk, akkor ennek a igen, hívjuk kötekedésnek, politikai szempontból volt alapja. Tehát a kiinduló pont az volt Orbán Viktor részéről, hogy elfogadhatatlannak tartja Ursula von der Leyen újrázását. A hivatalos magyarázat, amit tegnap Orbán Viktor és Orbán Balázs is elmondott, az valami olyasmi volt, hogy Ursula von der Leyen a túlpolitizált bizottságot viszi, meg konzervál egy régi helyzetet, miközben a szavazók azok másra szavaztak. Ez biztos, hogy baromi jól hangzik a kormány médiában, de hát azért valójában nem erről van szó, tehát az európai parlamenti választás az Európa szerte megerősítette annak az Európai Néppártnak az előnyét, amelyiknek a csúcsjelöltje, képviselője Ursula von der Leyen. A bizottság elnökének a munkájával egyébként nagyjából elégedett volt, vagy voltak a parlament nagy pártja is, nyilván persze itt vannak feszültségek, de hogy azért arról a részről, a nagy pártok részéről azért megvolt a támogatás. Az, hogy Orbán Viktor részéről nincs meg a támogatás, annak nyilván az az oka, hogy Ursula von der Leyen az valójában még elődjénél, Jean-Claude Junckernél is hangosabban tudta szídni a magyar kormányt. Ugye, amíg Juncker szavakban, odaszúrásokban kritizálta Orbánt, von der Leyen idején már elindult az a jogállamisági eljárás, aminek még mindig nincs vége, aminek következtében még mindig ugye blokkolnak jelentős mennyiségű uniós forrást, és nem tűnik úgy, hogy ha a Ursula von der Leyen újrázik, akkor ez az eljárás nem csak Magyarországgal szemben, hanem általában ez az eljárás megszűnne. Tehát, hogy az nyilvánvaló volt, hogy Orbán számára Ursula von der Leyen személy elfogadhatatlan, és ezt egyébként a végső szavazás is megerősítette, Orbán nemmel szavazott egyébként egyedüliként. A másik érdekes szavazata az Kaja Kallas volt, akinek a jelölésénél tartózkodott. Ennek is azért megvan a magyarázata. Kallas az egyik leghangosabb kritikusa Putyinnak az Európai Unióban, tehát már a jelölése is egyébként érdekes. Ugye nyilván Észtország, mint volt szovjet köztársaság, egy nagyon markáns álláspontot képvisel, ezen belül Kallas is, és ott is volt azért valami kis személyes konfliktus, amikor Orbán Putyinnal tárgyalt Kínában, akkor Kallas ezt elég éles szavakkal bírálta, tehát hogy az is nehezen volt elképzelhető, hogy Orbán őt megszavazza, és hogyha már Orbán szavazatainál tartunk, a portugál miniszterelnököt, vagy volt portugál miniszterelnököt, elnézést, őt megszavazta. Említette Giorgia Melonit, ő azért volt érdekes, egyébként Orbánnal együtt, tehát hogyha most eltekintünk attól, hogy Orbán Viktor, tehát azért volt érdekes, mert a három jelölt személyéről valójában már a héten született egy előzetes megállapodás. A probléma Meloni számára az volt, hogy ez az előzetes megállapodás, ez az Európai Parlament nagy pártjainak képviselői között történt. Vagyis az Európai Néppárt, a baloldal, illetve a liberálisok, tehát a nagy három centrista erő volt az, amelyik azt mondta, hogy ez a három jelölt elfogadható. Meloni viszont egyikhez sem tartozik, ugye ő az Európai Konzervatív és Reformerek csapatát erősíti, pontosabban ugye a legerősebb tagja a maga 24 képviselőjével, és ő egyszerűen azt érezte, hogy miközben az egyik nagy tagország miniszterelnöke, pusztán azért, mert hogy nem tartozik ehhez a centrista erőközponthoz, őt kihagyták a döntésből. Meloni végül nem vetette von der Leyen jelölését, hanem tartózkodott ennél a szavazásnál, viszont a másik két jelöltet, Kostát és Kallast nem támogatta.
Orbán Viktor szempontjából nézve vereség, ami most történt Brüsszelben?
Én azt gondolom, hogy Magyarország azért alapvetően egy kis ország. Ha mi vagyunk egyedül egy jelölt ellen, és azt a jelöltet végül is megszavazzák, akkor mondhatjuk azt, hogy hát kicsik voltunk, nem találtunk szövetségest. Az azért látszik, hogy nem lesz olyan változás, ami Orbánnak kedvező lenne, de én azt gondolom, hogy egy pillanatig se gondolta bárki, beleértve a magyar kormányt, hogy az EU most egész egyszerűen visszafordul, pusztán azért, mert hogy Orbán Viktor ezt szeretné. Az persze tanulságos lesz, hogy adja ezt az egészet elő a kormány sajtóban, de hát már hónapok óta azt halljuk, hogy a háborúpárti Európai Unió, meg a háborúpárti Európai Bizottság, tehát hogy igazából megy minden tovább.
A horvát elnöknek volt még korábban egy felvetése arról, hogy az Európai Tanács élén 2,5 évente legyen egy pártcsere. Ebből lett valami végül?
Úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogy valóban 2,5 év egy mandátum, amit általában, ha csak nem akar kiszállni az elnök, ezt meg szokták hosszabbítani. Tehát úgy tűnik, hogy úgy számolnak, hogy Kosta 5 évig marad, bár 2,5 év után megújíthatják. Horvát elnök neve az a mostani csúcson igazából egy hírben bukkan csak föl, úgy tudjuk, hogy Orbán Viktor végül ő ráadta le a szavazatát, mint az Európai Bizottság elnöke.
Orbán viszont nem csak etéren próbált meg ügyködni Brüsszelben ezen a héten, illetve az elmúlt napokban, hanem felröppeltek olyan hírek is, hogy ha már jobboldali nagy összeborulás nem lett, akkor valamilyen más úton kereste magának a Fidesz, illetve Orbán Viktor frakciót Brüsszelben, mégpedig egy kiterjesztett V4-es párt blokk részeként. Erről mit tudunk, ez mennyire áll stabil alapokon ez a feltételezés, és kik lennének benne egy ilyen szövetségben?
Tegnap délután mindenféle hírek röppentek föl, majd ezek cáfolata is. Azt gondolom, ugye már beszéltünk Meloniról, aki egy picit kihagyva érzi magát, érdemes Orbán Viktor új frakcióját is ebben a kontextusban nézni. Tehát, hogy azt látjuk, hogy mivel, hogy ezek a, nevezzük őket szépen szuverenistának, de nevezhetjük akár szélső jobboldali pártoknak is, tehát, hogy ők nem képesek arra, hogy egy nagy frakcióban tömörüljenek mindenféle érdekellentétek miatt, ezért ott most folyik egy komoly helyezkedés, hogy ezen az oldalon található pártok, azok kinek a védőszárnya alá állnak be. Ennek keretében jött elő tegnap az, hogy a napokban az, hogy Orbán Viktor nem is annyira ideológiai alapon, hanem inkább földrajzi alapon alakítana egy frakciót, amit ugye V4-esnek nevezünk így egyszerűen, de hát a hírek szerint benne lehetnének akár a horvátok, akár a szlovénok is. A legnagyobb falat itt a volt lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság lett volna. Tegnap délután még arról volt szó, hogy 50% az esélye annak, hogy belépnek, estére viszont már megerősítették, hogy inkább Melónival tartanak. Ugye ez azt jelenti, hogy Melóninak van 24 képviselője, a PIS-nek van 20 képviselője, ez már önmagában 44 ember, tehát hogyha Melóni meg tudja ezt az előnyt tartani, akkor ők valóban egy nagy frakció tudnak lenni az Európai Parlamentben. Viszont Orbán Viktor kezdeményezése ugye innentől nem annyira erős, tehát hogy egyelőre az nem nagyon látszik, hogy egyáltalán ez működni fog-e. Hiszen ugye Orbánéknak nincs vesztenivalójuk, mert jelenleg egy párt családhoz sem tartoznak, de nyilván a többi párt azért ilyenkor meggondolja, hogy egy erősebb frakcióhoz csatlakozik, vagy Orbán Viktorhoz, még akkor is, hogyha nem annyira erős.
Említetted, hogy tegnap estére minden napirendi ponton sikerült átérni. Beszéljünk a másodikról. Hogyan fest a most elfogadott 5 éves stratégiai menetrendje az Európai Uniónak? Mik a legfontosabb célok 2029-ig?
Akkor itt visszalépek egy picit, ugye stratégiai menetrend, erről azért olyan nagyon nem szoktunk hallani. Tudjuk, hogy Brüsszel nem Moszkva, és ez meg nem egy 5 éves terv, tehát itt nem arról van szó, hogy pontosan kitűznek célokat, amiket teljesíteni kell. Ez leginkább egy stratégiai irányt szab meg, aminek a mentén elindulhat a jogszabályalkotás a következő 5 éves periódusban. Magyarország számára ez azért érdekes, mert hogy pont a váltáskor veszi át majd jövő hétfőtől az uniós elnökséget, és mint tisztességes közvetítő, amilyen szerepet ígértek, nyilván az ő szerepük az is lesz, hogy ezeket a dolgokat előmozdítsák. Ez egy, ha jól emlékszem, mondjuk egy 10-20 oldalas dokumentum, amit tényleg csak ilyen nagy vonalakban szabja meg az irányokat. Ennek ellenére azért erről komoly vita folyt, tehát hogy a csúcs idejének a nagy részét ez vitte el, és bár korábban hírek felrepentek arról is, hogy Orbán Viktor vétózik, ezt maga a tanács is száfolta, azt mondták, hogy nyilván a magyarok is éltek kisebb módosításokkal, de hát ez teljesen normális, mindenki élt kisebb-nagyobb módosításokkal. A fő stratégia iránya a magyar elnökségnek, és nyilván az Európai Uniónak is a versenyképesség, ami megint csak egy ilyen geopolitikai kontextusban érdemes nézni. Ugye itt folyik egy háború közeli, kereskedelmi háború közeli állapot az Egyesült Államok és Kína között, de ugyanígy megvan a feszültség az Európai Unió és az Egyesült Államok között is, és akkor ugye megint felvetődik a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk Kínához. Tehát ha pusztán ezt nézzük, nagyon sok megoldandó kérdés jön elő. De hát nyilván arról is szó van, hogy az európai gazdaság az lemarad a versenytársai mögött, ezzel is valamit kezdeni kell. A magyar elnökség az azt vállalta, hogy a következő fél évben ezzel kapcsolatban köt egy úgymond megállapodást, ez pedig mondjuk megszab olyan irányokat, amiket ezen a téren szeretnének elérni. Most tök általánosságban beszélek, de valamennyire a szöveg is ilyesmi. Viszont ami konkrét, az a bankunió további erősítése, illetve a tőkepiaci unió további erősítése, tehát hogy itt ilyen dolgokra is gondolni kell, nem csak iparpolitikára.
Most nézzük a harmadik nagy témát, ami Brüsszelben volt tegnap. Volodymyr Zelenszkij is ott volt a csúcson. Milyen megállapodás született az EU és Ukrajna között? Mennyire érzed ezt jelentősnek, vagy hogyan viszonyul például ahhoz, ami az USA és Ukrajna között kötetett?
Egy 12 oldalas dokumentumban lefektették mindazt, amit az EU vállal Ukrajna felé, illetve ebben egy pici rész jutott annak, hogy ennek pontosabban, tehát nem a háborús támogatásért cserébe, hanem az uniós csatlakozásért cserébe mit vállal Ukrajna. Nyilván ugye ebben a nyilatkozatban ez fél oldal, de azért ez sokkal bonyolultabb, hiszen elkezdődött egy csatlakozási folyamata Ukrajnának, ahol azért nagyon sok dolgot kell teljesíteni. Ez a dokumentum azért érdekes, mert ők azt mondják, hogy eddig csak így adhok, ezek így előjöttek, hogy nem tudom, támogatjuk a menekülteket, fegyverbeszerzéshez adunk támogatást, újjáépítéshez adunk támogatást, fokozatosan megnyitjuk az uniós piacot az ukránok előtt, tehát hogy ezt, mindezeket most egy dokumentumba foglalták, és ennek az aláírására egyébként Volodymyr Zelenszkij el is érkezett a csúcsra, és arról nem nagyon tudunk, hogy ők mit tárgyaltak Orbán Viktorral, de a csúcs előtt a tanácsteremben készült videó tanúsága alapján azért egy darabig beszélgettek egymással. Mondom, sajnos hang ezen a videón nincs, de nagyon érdekes, mert mint egy ilyen vágóképként jön be az, hogy Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszkij beszélget egymással.
És nézzük akkor azt, hogy mi marad ezután feladatként az Európai Unióban. Mi a menetrend innentől, mikor kerül az Európai Parlament elé a szavazás a csúcsvezetőkről?
Ugye június 9-én megvolt a választás, most már nagyjából tudjuk azt, még ha nincs is minden frakció meg pontosan, ahogy ugye erről beszéltünk, de azt nagyjából tudni lehet, hogy a centrista erők azok kiteszik az Európai Parlament többségét. Ennek azért van jelentősége, mert az első strasbourgi ülésen július közepén már szavazhatnak is akár arról, hogy támogatja az Európai Parlament Ursula von der Leyen. Ez ugyanis szükséges ahhoz, hogy ő hivatalba léphessen. Ez úgy tűhet abból, hogy többségben vannak ezek az erők, hogy ez egy könnyű menet lesz, viszont érdemes felidézni azt, hogy 5 évvel ezelőtt mindössze 9 szavazat többséggel választották meg von der Leyent, tehát hogy ez most is egy izgalmas szavazás lesz, és azután állhat föl az Európai Bizottság, tehát ezután jelölhetnek a tagállamok tagokat az Európai Bizottságba. Egyébként történt még tegnap egy érdekes dolog, Emmanuel Macron francia államfő mindezt nem várta meg, hanem ő már bejelentette, hogy mostani biztosát Thierry Bretont jelöli újra. Ez azért érdekes, mert ugye a franciáknál pillanatokon belül választások lesznek, és egyáltalán nem tűnik úgy, hogy Macron nyerésre áll. Tehát, hogy miközben ugye azok, akik inkább nyerésre állnak, például Marine Le Pen szeretne jelölni új embert, Macron ezt megelőzte, és bebiztosította magát a bizottságban. De alapvetően ez a folyamat, ez majd így nyáron fog lezajlani, utána ezeknek a biztosoknak a meghallgatása zajlik nagyjából szeptemberben. Ugye ezt a folyamatot mi magyarok jól ismerhetjük, mert már többször előfordult, hogy a kormány által jelölt személy az vagy nem megfelelő kompetenciái miatt egy másik portfólióra kényszerült, vagy éppen maga a személy nem volt elfogadható az Európai Parlament számára. Ugye legutóbb is így zajlott, amikor Trócsányit nem fogadták el, és helyette lett Várhelyi Olivér. Ha ez is megvan, akkor utána nagyjából novemberre, decemberre jobb esetben állhat föl az Európai Bizottság. Az Európai Tanács elnöke pedig december 1-én léphet hivatalba, tehát addig Charles Michel van még.
Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar soros elnökség ideje alatt igazából az Európai Unió még csak úgy takaréklángon fog operálni. Beszélgessünk erről zárásként. Ugye hétfőn, július 1-én kezdődik a magyar soros elnökség. Volt-e erről most bármiféle beszélgetés Brüsszelben, vagy mindössze annyit tudunk, amit eddig is tudtunk, hogy van egy magyar Rubik kocka mindenféle vázlatos célokból, jogállamiságot és Ukrajnát a lehető legjobban kikerülve, de nem nagyon fog tudni sok port kavarni, lévén az Európai Unió is csak úgy félig meddig fog működni ez idő alatt.
Azt tudjuk, hogy ciklusváltás van, elég sok nyitott dosszié maradt a kormány előtt, tehát hogy éppenséggel ez behatárolja, hogy mi lenne a munkája, de valóban nyilván a ciklusváltás azért eléggé leköti az időt. Ez abból a szempontból nem befolyásolja az elnökséget, hogy mondom, a nyitott dossziékat lehet folytatni, abból a szempontból viszont igen, hogy véletlenül a következő hónapokban azért új javaslatok nem nagyon fognak bejönni. Azt itt mindenki hangsúlyozza, ugye a belga miniszterelnök némi derültséget okozva, jó tanácsként is megfogalmazta Orbán Viktornak, hogy az elnökség feladata nem az, hogy irányítson, hanem az, hogy mint egy szervezőként, vagy mint egy moderátorként segítse a kompromisszum megkeresését. Van egy ilyen hagyományos szerep is ilyenkor, hogy valójában az elnökség nem, hogy nem irányít, hanem épp, hogy egy lépéssel visszalép, tehát, hogy ő valójában a saját véleményét nem is teszi annyira előre, hanem tényleg próbálja a többiekét összeegyeztetni. Az egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy a magyar kormány mennyire tud kibújni a bőréből, és erre mennyire lesz képes. Viszont én azt gondolom, hogy azért nagyon sokszor látjuk azt, ahogy a mai, vagy a tegnapi csúcson is láttuk azt, hogy azért itt ilyen belpolitikai odaszólogatás, vagy szimplán politikai odaszólogatásról van szó. Tehát amikor a magyar kormány tökéletesen tisztában van azzal, hogy ő maga kiáll Ursula von der Leyen ellen, igazából nem ér el semmit, csak azt, hogy Magyarországon ezt ki lehet tenni a kormány sajtó címlapjára, azzal nem biztos, hogy úgy az EU-ban különösebben bármit elér, tehát hogy elnökként ezekre a kiszólásokra különösebb szükség nem lesz. Tehát érjük be azzal, hogy nem tudom, mutogathatjuk a Várkert Bazárt, hogy milyen szép.
Merci, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, iratkozzatok fel a HVG podcastok és a HVG YouTube csatornájára, hogy ne maradjatok le róla. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.